Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt a felnőttekhez szólnék és veletek együtt gondolkodnék, szeretnék a gyerekeknek egy kis történetet elmondani, amit így is fogalmazhatnánk, hogy jó lenne, ha egy életre szóló lecke lenne, nem csak a gyerekek számára, hanem mindannyiunk számára. A békákról szeretnék egy történetet elmondani. Volt egy csoport béka, akik elhatározták, hogy versenyezni akarnak, és ott a közelükben volt egy toronyház, és azt határozták el, hogy a legmagasabb pontjára felmennek. Sok néző gyűlt össze, hogy figyelje a versenyt, és biztassák a békákat, és amikor elkezdődött a verseny egy idő után, a közönség azt kezdte mondani a versenyzőknek, hogy magas ez a torony, ne menjetek, fárasztó, nem fogtok felérni a tetejére, sosem fogtok feljutni odáig, vagy pedig így próbálták őket csüggeszteni, hogy úgyse sikerülhet. A nézők kiabálása azt eredményezte, hogy egyre több béka adta fel a versenyt. És azt figyelték a közönség és a lemaradozó békák, hogy egyetlen egy béka célegyenest ment és elérte a végső pontot, felért a toronyba. Döbbenetes, ugye, hogy nagyon sokan indultak, és mindenki feladta ezt a versenyt, egyetlen egy béka nem. És úgy döntött a közönség, hogy megkérdezik, hogy mi volt az, ami miatt elért erre a csúcsra. Hát kiderült, amikor megszólították, hogy a béka süket volt. Kicsit mosolygósan hangzik, de azért ennek megvan a tanítása, hogyha valamit kitűzünk célul, például a gyerekeknél, ugye, hogy szót fogadunk, vagy rendet teszünk a szobánkba, vagy segítünk anyának vagy apának valamiben, és ugye ott van, hogy nagyon sok csüggesztő körülmény, szívesebben mennénk játszani a barátainkkal, vagy ha a szomszéd gyerek azt mondja, hogy neked mindig segítened kell. Ott van az emberben az, hogy, vagy a gyerekekben is, hogy hát most én mégse tudom ezt megtenni, mégsem csinálom meg. Vagy elcsüggeszt valami, vagy tehát elveszi a kedvemet ettől a dologtól, vagy pedig én is úgy látom, hogy én most nem akarnám azt csinálni, hiába tűzte ki a célt az ember. Azt tanácsolja az ige, hogy néha nem árt, ha süketek és vakok vagyunk, és nem árt, hogy amit kitűzünk célul, annak nekidőlve célegyenest elérjük a végső célt. A gyerekeknek is azt tanácsolom, hogy próbáljunk meg azoknak a hangulatoknak, érzéseknek ellene mondani, akik arra akar rávenni bennünket, egyrészt, hogy ne engedelmeskedjünk, másrészt, hogy nincs értelme, mert én ezt úgysem fogom megcsinálni, vagy úgysem tudom megcsinálni. Azt mondja, amit kitűztünk célul, annak nekidőlve célegyenest próbáljuk megvalósítani. Úgy a rendrakást a szobába, vagy éppen segíteni bármit a szülőknek, felnőtteknek pedig azt, hogy mindegy, hogy mit mond a szomszéd vagy a falu, ha mi kitűztük célul azt, hogy az Istennek engedelmeskedünk, akkor ettől a céltól ne térjünk el. A felnőttekkel való együtt gondolkodásra pedig szeretném, hogyha arról beszélgetnénk, amivel azt hiszem mindannyian tisztában vagyunk, hogy a keresztény élet nem mentes a küzdelmektől és a harcoktól. Úgy gondolom, ezt mindannyian tapasztaltuk és tapasztaljuk a mi életünkben. Pál apostol szavait erről így olvashatjuk a Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezet, hetedik versében, ahogy ő összegzi élete végén a tapasztalásait. Ugye itt azt írja Pál Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezet, hetedik versében, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Eddig olvasnám az igét. És ugye azt olvastuk itt az igében, hogy Pál harcról beszél. És mégpedig nemes harcról, amit ő megharcolt. És azzal a bizonyossággal fejezi be az életét, hogy ezt a nemes harcot erejével, fizikai és lelki erejével, küzdelmével harcolta meg. És ugye az ige folytatása az, hogy mi is tétetett el számára, miben hisz, miben reménykedik, ugye az élet koronája eltétetik az ő számára. Jelenések könyvének elején a második és a harmadik fejezetben ugye hétszer ismétlődik meg az, hogy aki győz, és utána olvassuk az ígéreteket, bátorítást. Hét korszak, hét gyülekezet, és mindegyiknél ott van ez a kitétel, hogy aki győz. Minden korban csak az nyerhetett üdvösséget, és az nyerhet üdvösséget, aki győzelmet kivívja. A győzelem csak a küzdelem jutalma lehet, és aki győz, csak az nyerhet üdvösséget ebben a földi életben. Milyen küzdelemről van itt szó? Milyen küzdelemről beszél az ige? Hogy mennyire fontos ezt megértenünk, szintén Pál apostol leveleiből szeretnék egy igét a Timóteushoz írt második levél második fejezetéből, az ötödik verset. Itt azt mondja a Pál, ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Tehát beszélhetünk kétféle küzdelemről, egy szabályszerű és egy nem szabályszerű küzdelem. Én így fogalmaztam meg magamnak a szabályszerűnél, hogy amely célt ér, és a nem szabályszerű, amely nem éri ezt a célt el. Létezik tehát egy olyan küzdelem, ami nem ér célba. Azt írja Pál, ha pedig küzd is valaki, és lehet, hogy erejét, fizikai és lelki erejét összeszedve, minden erejét összeszedve adja bele ebbe a küzdelembe, mégis azt mondja Pál, hogy csak az fog győzelemre jutni, aki szabályszerűen küzd, aki tusakodik. Lehet, hogy az a másik ember is, aki nem ér célt, tusakodik és küzd minden erejével, és ennek ellenére nem ér célt az ő küzdelme. Szintén Pálnál olvashatjuk, hogy az a küzdelem, ami nem szabályszerű küzdelem, hogy az milyen küzdelem is az ember számára, nem lényegtelen az ember életére nézve, hogy megértse és megtanulja a szabályszerű küzdelmet, mert ha ezt nem érti, és nem tanulja meg, és nem ezek szerint küzd, akkor azt mondhatjuk, amit Pál is megfogalmaz a Korintusi első levél 9. fejezetében, a 26. versben, én azért úgy futok, hogy mint nem bizonytalanra, és úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Tehát mit mond itt az ige? Mennyi minden benne van ebben az igében, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Elhárítja azt a félreértést, hogy elég a jót csak akarni, elég a jóra vágyni, elég felismerni a jót, elég a jót szeretni, és majd az Isten kipótolja a hiányosságainkat, tény, hogy kipótolja, de nem elég csak ezeket megfogalmazni. Nem elég csak erre a következtetésre jutni. Tényleg valóban bíznunk kell az ő kegyelmében, mert ha valaki szabályszerűen küzd, küzd is, akkor is csak az Isten kegyelme és segítségével tudja ezt a harcot megvívni. Azonban győzelemre kell jutni az embernek, és valóságos küzdelemmel kell ezt a győzelmet elérni. Nem elég az embernek, ha elismeri magáról, hogy nem igazán forró, hanem csak langymeleg az állapota, szeretete Isten iránt, ezzel mégis beéri, és a döntő áttörés nem megy végbe az ő életében, ez nem elég. Jelenések könyve 3. fejezet 16. verse azt mondja, így mivel lágymeleg vagy, kivetlek téged az én számból. Azt mondja, hogy ha nem történik meg a szabályszerű küzdelemmel való harc, és ennek a következménye Isten kegyelmével a győzelem, azt mondja, akkor lágymelegséget nem tud azonosulni ezzel az Isten. Azt mondja, kivetlek az én számból. Milyen is a szabályszerű küzdelem? Milyen küzdelemről van szó, ha szabályai vannak, megtanulható ez a szabály, és kivel vagy mivel, milyen harctéren kell ezt a küzdelmet megvívni? Milyen az igazi győzelemre vezető küzdelem? Szeretnék egy nagyon jól ismert személyt megemlíteni a Bibliából. Egy ószövetségi történet, amit azt hiszem nem csak a felnőttek, a gyerekek is nagyon jól ismerik. Ez a személy pedig Jákob. Kimondhatjuk azt, hogy Jákobnak az egész élete küzdelmes volt. Már születése pillanatától kezdve, ugye olvassuk azt a leírásban, hogy ahogy ő megszületett, ami vele történt már az anyaméhbe, olyan különös, hogy a Bibliában sehol nem olvasunk máshol születés pillanatáról és erről a helyzetről. Fontos, az Isten azért ha akarta megörökíteni az ember számára, mert tanítása van. Ugye nem mindennapi volt az ő születése. Ha az Isten ezt, ahogy mondtam, már fontosnak tartotta, akkor mi is gondoljuk végig, hogy miért is. Ugye a Mózes első könyve 25. fejezetéből olvasnám a 26. verset, hogy mi is volt, tehát milyen is volt a születésének pillanata. Ugye itt azt írja az ige, azután kijöve az, hogy atyafia kezével Ézsau sarkába fogózva, azért nevezik nevét Jákobnak. Ugye itt ügyeskedett. Mit is jelent ez? Noha Jákob ugye ezt nem tudatosan csinálta, de ekkor is már megragadni akart valamit, és valahogy ez egész életét végigkíséri, ez a megragadása valaminek. És a küzdelme már itt kezdődött. Nagyon érdekes a Biblia feljegyzése Mózes első könyve 25. fejezetében, a 22. és a 23. versben azt írja róla az ige, hogy tusakodnak pedig a fiak az ő méhében, ugye már az anya méhében, akkor mondta, ha így van, miért vagyok én így? Elment azért, hogy megkérdezze az urat, és mondta az úr őnéki, két nemzetség van a te méhedben, és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Ugye ez egy jövendőlés, hogy a két gyermek közül ki az, aki alkalmas az első szülöttségi jogra, annak ellenére, hogy nem ő születik elsőnek, és itt ennek a két személyen keresztül két népcsoportnak az állapotát mondja el. Azt mondja, hogy bár az első szülött, ugye tudjuk jól, hogy az Ószövetségben ez egy kiváltságos helyzet volt, nem csak azért, mert dupla részt kapott az atyai örökségből, hanem azért, mert ő volt a család lelki vezetője. És azt mondja, hogy mindig az elsőszülött kapta meg, de az Isten a másodszülöttnek adta, mert őt tartotta alkalmasabbnak ezeknek a tisztségeknek a betöltésére. Olyan hatalmas dolog ez, Isten, aki ismeri a véget a kezdettől fogva, ott volt, és ott volt a mi formáltatásunknál, ott volt az ő formáltatásunknál is, és ő látta, és tudta, hogy ki lesz alkalmas az elsőszülöttségi jogra. Amikor ezt megígérte Isten Jákob szüleinek, ugye a születésük előtt, akkor talán elfogadták és tudomásul vették. Mégis, ahogy felnőttek, ahogy ifjúvá serdültek, ugye mennyire ellentétes természetű volt. Az egyik vad és a veszélyeket szerette, a másik inkább csendes, elgondolkodó, otthonülő volt. Talán amikor ugye az apja kérte, hogy hozzon számára vadat, és készítse el a szája íze szerint való étket, ugye annak az előkészítelete volt, hogy az elsőszülöttségi áldást megkaphassa. Annak ellenére, hogy megkapták az isteni rendelkezést, olyan különös, hogy az apa mégis a szívének kedvesebb gyermeknek akarta adni az elsőszülöttségi áldást. Nem tudom, mit motiválhatta, talán szívének, hogy kedvesebb volt, talán más volt, mint ő, és neki tetszett ez a szabad vad élet, ahogy az ő fia Ézsau megélte ezt az időszakot. Meg talán a kellemes étek is az, ami vonzotta. Szája íze szerint való étket készítettek számára abból a vadból, amit ő elejtett. Nem tudni, miért változtatta meg az Isten akarását, de ő Ézsaunak szánta az elsőszülöttségi áldást. Jákob számára is rendkívül kérdéses volt, hogy milyen módon kaphatja meg ezt. Nagyon érdekes, hogy már ugye a születés a pillanatától megragadni akart valamit, de azt olvashatjuk Ellen White-nál is, hogy ez töltötte ki az életét. Ezen gondolkodott, hogy hogyan kaphatja meg, hogyan lehetne az övé, milyen módon kaphatja az elsőszülöttségi áldását, hogyan nyerhetni el. Mi történt? Ugye tudjuk jól a történetből, Ézsau fáradtan hazajött a mezőről, Jákob épp ételt készített, és az illata felkeltette Ézsau étvágyát, és kért, hogy adjon neki. Mennyire igaz az, hogy Jákobnak ez volt a központi gondolkodása? Mózes első könyve 25. fejezetének a 31. versében azt látjuk, hogy hogyan reagál Jákob arra a kérésére Ézsaunak, hogy adjon enni. Azt mondja, add el hát nékem azonnal a te elsőszülöttségedet. Azt mondja, adok, csak add el nékem. És ugye Ézsau hogyan reagált erre? Így van. Azt mondja, úgyis hajli járok, neked adom. Ő nem tudott az étvágyán uralkodni, pedig a nagy sátorba már készült a vacsora, de ő nem tudott várni. És különös, hogy Jákob kihasználta az alkalmasnak vélt pillanatot, és megszerezte ezt az ő bátyjától. A következő rész Mózes első könyve 27. fejezetében van, ahol már ugye Izsák a halálos ágyánál van, és elküldte az ő fiát, hogy vadásszon és készítsen neki a vadból kellemes, vagyis kellemes étket, szája íze szerint való étket, és hogy az áldását ráadhassa. Teljes mértékben megtévesztve apját, ugye az anya tanácsára becsapták, és megszerezte a maga számára. Sokszor föltettem már azt a kérdést, nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy ez kinek a vétke volt, hogy az ő apját becsapták. Igen, alapjában véve mind a kettőnek. Ugye az anya volt a kísértő olyan szempontból, hogy ő próbálta befolyásolni az ő fiát, de mégis Jákob bűne volt. A Pátriák és Proféták című könyv, a Sziklából víz fakad című fejezetben ezt írja Ellen White, bármilyen nagy nyomás nehezedik is az emberre, Az elkövetett bűn mindenkor a saját cselekedete. Tehát lehet, hogy az ő anyja késztette és próbálta rábeszélni, de a döntés azt neki kellett meghozni, és ezért az ő bűne. Így, amikor Ézsau hazajött és szembesült ezzel, akkor így fogalmazza meg, amikor rájött, hogy elesett ettől az áldástól. Mózes első könyve 27. fejezet 36. verse. Két ízben csalt meg engem, elvette elsőszülöttségemet, most pedig áldásomat vette el. Mi lett ennek az eredménye? Ugye tudjuk jól, Jákobnak menekülni kellett. Azt is tudjuk jól a történetből, hogy mire ő visszakerült, már az édesanyját nem találta életben. Sokat gondolkoztam azon, hogy mennyire emberi gondolkodás, hogy nekem valamit tennem kell azért. Olyan hatalmas, hogy az Isten arra akar megtanítani bennünket, amit ő megígért, az megadatik. Azért nem kell minden erőnket összeszedni, küzdeni, saját erőnkkel harcolni azért. Isten a maga idejében, a maga módján, csalások nélkül adja meg, amit ő megígért. Miről is tanúskodik Jákob magatartása? Hitt az ígéretben? Nem. Mert ha hitt volna, nem keresett volna más utat. Kicsinyítőségről, kételkedésről és türelmetlenségről beszélhetünk nála. Hogy amit ő vágyva várt, amire a vágyott, ami számára rendkívül fontos volt, ezért tusakodott, küzdött, mindenképpen meg akarta szerezni, és ha utatmódot nem talál egyenes úton, akkor görbe utakon, kerülő úton szerzi meg ezt. Mi lett az eredmény? Küzdelem és menekülés. Egész további élete is küzdelmes volt. Mindent kellett átélnie, ugye Lábánnál is mit tapasztalt, hányszor változtatta meg az ő bérét. Aztán, amikor Ráhelér szolgált, Leát kapott, és akkor még Ráhelér is küzdeni kellett, mintha nem lenne elegendő hatalma Istennek arra, hogy ő megadja az ő áldásait, nem lenne elengedő eszköz az ő tárházában, hogy akit őt megáldani akar, megáldjon, akit ő megsegíteni akar, megsegítsen. Emberi ügyeskedés, emberi sakkozás nélkül. A következő rész, amit szeretnék megemlíteni, Mózes első könyve 31. fejezetében van leírva, és ott olvasnám a 2., 3. és a 13. verset. Ugye itt már amikor a családja vagyona is megvolt, Lábán megváltozását tapasztalja Jákob. Azt írja itt az ige, Mózes első könyve 31. fejezetében a 2., 3. és a 13. vers, és látta Jákob Lábán orcáját, hogy imé nem olyan ő hozzá, mint annak előtte. Mondta pedig az Úr Jákobnak, térj meg atyáid földjére, a te rokonságod közé, és veled leszek. Én vagyok a ma Bételnek istene, ahol emlékoszlopot kentél fel, és ahol fogadást tettél nékem. Most kelj fel, menj ki e földről, és térj vissza a szülőföldedre. Nem tudom, hogy vagytok vele, de valahogy úgy van az ember, hogy ha elkerül távol arról a színhelyről, ahol bűnt követett el, akkor egy idő után az kicsit megszürkül, elhomályosul. Tudja, hogy ott van, de valahogy úgy a múltba felejtődik. És amikor megkapja Istentől az utasítást, hogy kelj fel és menj haza, akkor a bűn az ránehezedett Jákobra. Haza kell mennie, találkoznia kell azzal, akit ő megcsalt, akit még az áldástól is megfosztott, és olyan különös, hogy még mindig mit tesz ez az ember?
Tovább ügyeskedik.
Így van. ajándékokat küld, és én ajánlom, hogy olvassátok végig Jákob életét, mindig tartogat valami apró kis meglepetéssel. Ugye Mózes első könyve 32. fejezetében, hogy juhok, ökrök, szamarak csopol, vagy nyájat küldött, és még azt is meghagyta a szolgáknak, hogy hézagokat hagyjanak ki, hogy minél impozánsabb, minél nagyobb legyen, hogy ki érdemelje a bocsánatát Ézsaúnak. És olyan különös, hogy amikor jönnek vissza a szolgák, akkor mit mondanak? Ézsaú jön 400 felfegyverzett emberrel. Harcol, küzd még most is a bátyja bocsánatáért. De mi a gond? Megint emberi megoldásokkal, emberi eszközökkel küzd. Mikor már egyértelműen tapasztalja, hogy bátyja nem bocsát meg neki, akkor még mindig nem az Istenhez fordul, hanem Ellen White-nál is olvashatjuk a Pátriárkák és Profétákban, hogy kezdi a családját sorba rendezni. Ugye előre a kevésbé szeretettek, és hátra a szeretettek. Istennek nincs hatalma megvédeni a kevésbé és a szeretetteket is. Ez még mindig emberi ügyeskedés, emberi szándék. Isten nem megteheti, hogy megtegye, de ahhoz mi kell? Mi kell, hogy egy embernek segíteni tudjon? Hogy annak az embernek el kell ide jutni, hogy kérje ezt a segítséget. Még mindig a régi Jákob. Kimondhatjuk, hogy küzdött, ehhez kétség nem fér. Születése percétől küzdött a bátyjával, a körülményekkel, küzdött a megígért áldásért, hogy azt valamilyen módon elnyerje, küzdött lábánnal és megint a bátyjával. Hogyan lehet összegezni Jákob küzdelmét? Pál szavaival szeretnélek benneteket visszaemlékeztetni, aki úgy fogalmaz, hogy levegővagdosás. Mert Jákobnak ez a küzdelme az volt. Megkapta az elsőszülöttségi áldást. Megkapta, de nem. Az apa részéről megkapta, de élhetett vele. Tehát az övé volt. Nem volt az övé. Egész eddigi küzdelme teljes volt harcokban, bővölködött küzdelmekben, levegővagdosás volt, amely célt nem ért. Miért? Mert nem szabályszerűen küzdött. Nem nyerte el az elsőszülöttségi jogot. Mindent elvesztett. Anyagiakat is, de legfőképpen erkölcsileg veszített. Ilyen módon, ilyen emberi ügyeskedéssel nem lehet győzni. Hadd kérdezzem meg, ha az Isten jogosnak ismeri el ezt az áldást, mire adott volna még engedélyt ezzel, hogy elismeri Jákobnak a harcát, a nem egyenes úton szerzett jogot? Így van, de tulajdonképpen az elkövetésre is megadta volna, tehát hogy becstelen úton is meg lehet szerezni mindent, és az Isten ehhez nem járulhatott hozzá. Jákob emberileg mindent megtett, nem róható fel neki semmi. Emberi eszközökkel maximálisan küzdött. Azért nem kaphatta meg mégsem, mert az, amit az Isten megígért, azért nem kell lázas izgalommal és buzgalommal becstelenül küzdeni. Az ilyen ígéretek azok adatnak az embernek, és azért nem nyerte, ahogy az előbb is megfogalmaztuk, mert az Isten ezekre a módszerekre nem adhatta az áldását. Amikor Jákob látta azt, hogy már nincs emberi kapaszkodó, most már nincs emberi megoldás, ugye a Mózes első könyve 32. fejezetében azt láthatjuk, hogy úgy döntött, hogy átmegy a Jabbok révén, és a másik oldalon imádkozással tölti az éjszakát. Azt írja Ellen White erről a területről, és az ige is, hogy milyen volt ez a terület? Ugye rablóktól és vadállatoktól volt tele, és ő odament küzdeni, és amikor Jákob imádkozott, ugye egyedül maradt és imádkozott. Mózes első könyve 32. fejezetéből két ígét szeretnék felolvasni, a 24. és a 25. verset. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodik ővele egy férfi egész hajnal feljöveteléig. Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megilleti csípőjének forgócsontját, és kiménehéjéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közepette. Megtalálta azt a színteret és azt a személyt, akivel küzdenie kell. Tusakodott, egyedül maradt és tusakodott. Itt ebben a kifejezésben a meghatározásban azt is találjuk, hogy kivel kellett tusakodnia, és kit kellett legyőznie Jákobnak. Ugye az Isten színe előtt kellett, az Istennel kellett a harcot megvívni, kivívni önmaga feletti győzelmet. Az Isten színe előtt önmaga feletti győzelmet kellett tehát megnyernie, és akkor Isten mindent ingyen és kegyelemből adott számára, minden áldást és segítséget. Azt mondja, hogy megadatik mindaz, ami ezen felül való. Azt mondja, hogy ha én tudom, hogy ki az én legnagyobb ellenségem, tudom, hogy kivel kell, milyen szintéren győzelmet aratnom, akkor elnyerhető az ember számára az, ami Jákob számára elnyerhető volt. Mózes első könyve, 32. fejezet, 28. verse. Ugye, amikor győzött, akkor mit is mondott neki az angyal? Nem Jákob ezután a te neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberrel, ekkel és győztél. Olyan különös, a győzelemnél kevesebb nem volt elég Jákob számára, sem az isteni segítség elnyerésére. Tehát Jákobnak a Jabbok révi imádkozó, ugye és küzdő időszaka, előtti időszak az levegővagdosás volt, pedig belefektetett minden fizikai és lelki erőt. De ez az éjszaka, amikor küzdött az angyallal, küzdött az Istennel, küzdött önmagával és győzött, ez a győzelem kellett ahhoz, hogy az Isten el tudja rendezni Ézsauval az ő harcát. Mennyivel másabb volt, ugye, a találkozásuk. Hogy jobban megértsük Jákob éjszakáját, hiszen erről nagyon kevesen és szűkmarkúan beszél az ige, a feljegyzés. Szeretném, hogyha ahhoz, hogy jobban megértsük ezt a küzdelmet, igazi szabályszerű küzdelem jellegét, szeretném, hogyha egy másik személy küzdelmével hasonlítanánk, vagy legalábbis azt vennénk végig. A leghatalmasabb példa erre Jézus példája. Hogyan is jellemzi őt Pál apostol a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében? Ki az ő testének állapotában könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Azt mondja itt az ige, hogy a testének napjaiban, amikor hozzánk hasonló testben megkísérthető, elesés veszélyével is járó testben, azt olvassuk, hogy könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani. Milyen küzdelmet fejez ki ez a leírás? Milyen imádságokat jelenthet ez a leírás? Amikor valaki tusakodik esedezés, könyörgés, könyhullatás közben, és így járul ahhoz, aki képes őt megszabadítani, ki tud egyedül kiemelni bennünket ebből a helyzetből? Ugye maga az Isten, amit Jézus is megértett, hogy az Atya nélkül ez a harca, ez a küzdelme, ez hiába való lenne. Születésünktől fogva mindannyiunkon uralkodik a halál. Kin 70, kin 80, kin kicsivel több éven keresztül. De azt látnunk kell, hogy ha nem vesszük fel a harcot és a küzdelmet, akkor a mi életünk az egy elveszett élet. Az Isten azt szeretné, hogy mindannyiunkat örök élettel tudjon megajándékozni. Azt olvassuk Jézusról, hogy meghallgattatott az ő Isten félelméért. Hol találunk gyakorlatban példát arra a küzdelemre, amikor önmaga felett kellett a győzelmet kivívnia? Melyik volt az életének az a pillanata, az a szakasza? Hogy a Getsemáné kerti küzdelem. Így van. De törvényszerű, tehát olyan, azért is volt nehezebb, mert benne bűn nem volt. De a törvényszerűségét tekintve azonos a mi küzdelmünkkel, mert le kellett tudnia önmagát győzni ahhoz, hogy beteljesedhessen az, amiért ő eljött erre a földre. Ugye, hogyan is mondja az első könyörgésében, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ugye itt azt mondja, hogy az én akaratom és a te akaratod. Itt még két akarat van. És olyan különös, én tulajdonképpen a küzdő imádságot itt értettem meg igazán, hogy bár nekünk nem kell akkora küzdelmet megharcolnunk, amekkorát Jézusnak meg kellett, ugye a magunk életére nézve kell harcolnunk, de hogy eljutni eddig, ez nem kis dolog. Ugye másodszor is ment az atyához, és mit is mondott? Hogy ha lehetséges, múljék el ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én, hanem ahogy te. És ugye azt olvassuk az ígébe, ahogy harmadszor is ment, és ha el nem múlhat tőlem a pohár, legyen meg a te akaratod. Mit is akar nekünk velünk megértetni ez? Ugye érzékelhetjük a fokozatokat, hogy az elején még a te és az én akarásom van, és egyre jobban tudja alárendelni magát az Isten akarásának. És azért ment vissza többször, mert neki volt szüksége arra, hogy alá tudja rendelni az akarását az Isten akarásának. Ha el nem múlhat e pohár, legyen meg a te akaratod, vajon mi szüksége volt arra, hogy újból és újból visszamenjen az imádság helyére? Mert tudta és érezte, hogy nincsenek egy akaraton. Nem tudom, gondolom ezért ti is érzitek, amikor nem azonos az akarásunk az Isten akarásával. Amikor az énünk erősebb, mint amit az Isten szeretne a mi életünkben. Mert még az én akaratom és a te akaratod. Ugye Ellen White ezt írja, hogy érzékelte az emberi természet ellentétes irányba húzó erejét. Hogy tudjuk, hogy azt kéne, de. Tudjuk, hogy az lenne jó, de. Megfigyelhetjük, hogy hogyan nőtt az ő szeretete és az ő akarása az Isten iránt. A Getsemáné kerti imája példa erre, hogy hogyan lehet valóságos győzelmet szerezni önmagunk felett. Amikor eljutunk oda, hogy az én akarásom az Isten akarása alá rendeltetik. És azt tudni kell, és azzal tisztába kell lenni, hogy annyiszor visszamenni az imádság helyére, nem azért, mert az Isten esetleg nem hallgat meg, hanem annyiszor visszamenni, amíg meg nem erősödök az Isten akaratában. Addig visszamenni, amíg az én akaratomat alá nem tudom rendelni az Isten akaratának, annyiszor visszamenni az imádság helyére, míg nem érezzük az erősítést, a teljes bizalmat, a teljes elfogadást az Isten részéről. Nemes harc, tusakodás, szabályszerű küzdelem, és az Isten nem fárad bele, ha kell 50-szer, ha kell 70-szer, egészen addig, amíg meg nem tud erősíteni bennünket. Ne mondjuk azt, hogy az Isten, tehát hogy szégyeljük, hogy ennyiszer oda kell menni. Az Isten nem azt nézi, hogy mennyi idő alatt jutunk el, hanem mi a lényeg, hogy eljussunk erre a szintre. Mit vanunk le magunk részére, mit vonhatunk le tanulságul? Nem a körülményekkel kell tusakodni, nem pusztán emberekkel kell vinni a küzdelmet egészen más valakivel, Istennel kell saját lelkünk szinterén, önmagunkkal szemben, önmagunkban fellelhető ellentétes irányba húzó erővel szemben győzelemre jutni. Ne levegővagdosás legyen a mi életünk, tényleg segítsen az Isten bennünket ahhoz, hogy kimondhassuk Pállal együtt, a már nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És végezetül eltétetik számunkra az örök élet koronája. Kívánom azt, hogy segítsen az Isten bennünket. Nem könnyű korszakban vagyunk, nem könnyű helyzetben vagyunk, közösség szempontjából sem. De valahogy úgy vagyok vele, hogy most kell eljönnie a gyermeki hitnek, amikor rá tudok hagyatkozni, amikor oda tudom vinni, és amikor engedni tudom, hogy cselekedjen értem az Isten. Kívánom azt, hogy mindannyiunk életében lehessen, tehát jussunk el oda, hogy ezt a harcot úgy harcoljuk meg, hogy az Isten, vagyis az Úr, mikor visszajön, akkor ne azt mondja, hogy nem ismerlek titeket, hanem azt tudja mondani, mivel szabályszerűen küzdöttünk, mivel nemes harcot vívtunk, hogy gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek azt a földet, amit elkészítettem számotokra. És kívánom azt, hogy mindannyian érjük el ezt a szintet. Merjük elengedni az énünket, és merjük megvívni ezt a csatát. Ez az egyetlen módja, hogy az Isten örök élettel tudjon megajándékozni az ő kegyelméből. Amen.